95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia március 3-án és 4-én tartotta tavaszi ülését Budapesten. A püspökök imádkoztak Erdő Péter bíboros mielőbbi gyógyulásáért. Az ülésen szó volt a magyar püspökök novemberi római látogatásáról, amelynek során 14. Leó pápa fogadja őket, valamint szentmiséket mutatnak be Róma fő bazilikáiban. A püspökök megkezdték az Igazságosabb és testvériesebb világot című 1996-os körlevél 30. évfordulójára készülő új dokumentum előkészítését, amely a mai társadalmi helyzetre reflektál majd az evangélium fényében. Tájékoztattak az új ima és énekeskönyv kiadásáról is. A püspöki konferencia támogatja 7 magyar ferences szerzetes boldoggáavatási eljárását, akik a 20. század üldöztetései idején haltak vértanú halált. 2027-re pedig meghirdették a hivatások évét, amely országos papi és szerzetesi találkozókat is magában foglal. Emellett szó esett a Mohácsi csata 500. évfordulójáról, a Caritas nagybőjti tartós élelmiszer gyűjtéséről és az egyházi 1%-os felajánlások fontosságáról is. Az orosz-ukrán háború elől menekülőket célzó segítségnyújtás 100 milliárd forintba került a magyar nemzetnek. Mi tesszük a dolgunkat, és ez a feladatunk, jelentette ki a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Szabolcs-Szatmár Beregvár megyei Beregsurányban. Soltész Miklós a település egykori segítségpontján tartott sajtótájékoztatóján emlékeztetett: a 2022. február 24-én kitört konfliktus hatalmas feladatot és rengeteg munkát adott a magyar-ukrán határ melletti településeknek, Kárpátaljának és lényegében az egész országnak. Hozzáfűzte, több mint 1.461.000 ember menekült el Magyarországon keresztül Ukrajnából, ebből 674.000 embernek segítettünk, fogalmazott az államtitkár. Szállást, étkezést és egészségügyi ellátást biztosítottak több százezer menekültnek, a számukra létrehozott ingyenes vasúti utazást 1,1 millióan vették igénybe. A magyarországi iskolákba és óvodákba körülbelül 5500 ukrán gyermek jár. Ezen felül a táboroztatásokban és nyaralásokban az elmúlt években 25000 gyermek és felnőtt vehetett részt. Eddig 27 orvos, 16 szakorvos és 11 rezidens helyezte letétbe felmondását a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézetben. A Telex információi szerint mindannyian távozni fognak az intézményből, ha a főigazgató csütörtökig nem mond le az intézet vezetői posztról. 110 fős listát állított a Demokratikus Koalíció, amely tegnapra gyűjtötte össze a listaállításhoz szükséges ajánlásokat. A DK listáját Dobrev Klára, a párt miniszterelnök jelöltje vezeti, a második helyen Molnár Csaba, a párt ügyvezető alelnöke és európai parlamenti képviselője áll, őt Kálmán Olga, Rónai Sándor és Varjú László követi, olvasható az Inforádió oldalán. Online véleménynyilvánító szavazást indít az önkormányzatiság jövőjéről a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. Az anonim voksolás március 31-én zárul. A szavazás eredményére szeretnének támaszkodni a kormánnyal való tárgyaláson. Több mint 471.000 magyarországi lakhellyel nem rendelkező külhoni magyar állampolgár regisztrált eddig a levélszavazói névjegyzékbe. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda kolozsvári főkonzulátusán tartott tájékoztatón elmondta, a levélszavazáshoz március 18-áig lehet regisztrálni mindazoknak, akik az állampolgárság megszerzése óta nem tették meg. Irak megkezdte legnagyobb olajmezőinek fokozatos leállítását, miután a hormuzi szoros lezárása miatt gyakorlatilag megszűntek az export lehetőségek a térségben. A Bloomberg arról ír, hogy az iráni háború, ami az egész közel-keleti olajtermelést fenyegeti, már most felhajtotta a világpiaci árakat. A nagy részvételi szándék miatt elhalasztották az izraeli légitámadásban elhunyt Ali Khamenei Ayatollah legfelső vallási és politikai vezetőt mára tervezett szertartásos temetését. A tervek szerint a vallási vezetőt szülővárosában, Mesedben helyezik majd végső nyugalomra. Végül az időjárásról. Többnyire derült idő várható, de a Dunától keletre fátyolfelhők is lehetnek az égen. Hajnalra átmenetileg párássá válhat a levegő, foltokban köd is képződhet, csapadék nem lesz. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet általában -3 és +3 fok között alakul, de északkeleten a fagyzugokban ennél hidegebb, míg a nagyvárosokban, illetve a magasabban fekvő helyeken ennél kissé enyhébb idő is lehet. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. A pápa fogadta az osztrák köztársasági elnököt. Békés konfliktus rendezés. Interjú Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkárral. A megelőző háborúk azzal fenyegetnek, hogy lángba borítják a világot. Forrás. Sajgó Balázs atya elmélkedése Nagybőjt harmadik vasárnapjára. A pápa fogadta az osztrák köztársasági elnököt. Békés konfliktus rendezés. A szentszéki sajtóközpont tájékoztatása szerint a felek megelégedésüknek adtak hangot a Szentszék és Ausztria között fennálló jó kétoldalú kapcsolatok miatt. Aláhúzták, hogy a katolikus egyház pozitívan hozzájárul a társadalmi közjó előmozdításához. Olyan aktuális kérdéseket is megvitattak, mint a migráció és a vallások közötti kapcsolat. A jelenlegi nemzetközi helyzetről, azon belül a konfliktusokról kiemelten is véleményt cseréltek, a nemzetközi közösség nagyobb szerepvállalását hangsúlyozva a békés megoldások keresésében.
Parolin bíboros. A megelőző háborúk azzal fenyegetnek, hogy lángba borítják a világot. Pietro Parolin bíboros interjút adott a Vatikáni Rádiónak a Közel-Keleten zajló eseményekről. Veszélyes a hatalom elsődlegessége által jellemzett multipoláris világ kialakulása. A Vatikáni Rádió főszerkesztője Andrea Tornielli beszélgetett a vatikáni államtitkárral az USA és Izrael által Irán ellen indított támadás után. Bíboros úr, hogyan éli meg ezeket a drámai időket? Hangzott az első kérdés. Mély fájdalommal tölt el, hogy a Közel-Kelet népei, beleértve a már amúgy is törékeny keresztény közösségeket is, ismét a háború borzalmaiba kerültek, amely brutálisan töri össze az emberi életeket, pusztítást végez, és egész nemzeteket sodor bizonytalan kimenetelű erőszak spirálba. Múlt vasárnap az Úrangyala imádságában Leó pápa hatalmas méretű tragédiáról és egy helyrehozhatatlan szakadék kockázatáról beszélt. Ezek többet jelentenek, mint ékes szóló szavak, annak a pillanatnak a leírására, amelyet átélünk, válaszolta Parolin bíboros. Mi a véleménye az USA és Izrael Irán elleni támadásáról? Kérdezte a vatikáni újságíró. Úgy vélem, hogy a békét és a biztonságot a diplomácia kínálta lehetőségek révén kell ápolni és megvalósítani. Kiváltképpen a multilaterális szervezetekben gyakorolt diplomácia révén, ahol az államoknak lehetőségük van a konfliktusok vértelen és igazságosabb módon történő rendezésére, mutatott rá a vatikáni államtitkár. A II. Világháború után, amely közel 60 millió halálos áldozatot követelt, az alapító atyák az Egyesült Nemzetek Szervezetének létrehozásával meg akarták kímélni gyermekeiket azoktól a borzalmaktól, amelyeket maguk is átéltek. Ezért az ENSZ alapokmányában pontos iránymutatásokat igyekeztek adni a konfliktus kezelésre vonatkozóan. Ma úgy tűnik, hogy ezek az erőfeszítések kárba vesztek. Ráadásul, ahogy a pápa az év elején emlékeztette a diplomáciai testületet, a párbeszédet előmozdító és a mindenki közötti konszenzust kereső diplomáciát az erő az egyének vagy a szövetségesek csoportjainak diplomáciája váltja fel. És az a hit, hogy a békét fegyverekkel lehet elérni. A háború okairól szóló vitákban nehéz meghatározni, hogy kinek van igaza és kinek nincs. Az azonban biztos, hogy mindig áldozatokat és pusztítást fog okozni, valamint pusztító hatással lesz a civilekre. Emiatt a Szentszék előszeretettel hangsúlyozza, hogy a diplomácia által kínált összes eszközt fel kell használni az államok közötti viták rendezésére. A történelem már megtanította nekünk, hogy a politika csak a tárgyalás fáradtságos erőfeszítéseivel és az érdekek egyensúlyozására való odafigyeléssel növelheti a népek közötti bizalmat, mozdíthatja elő a fejlődést és őrizheti meg a békét, hangsúlyozta Pietro Parolin bíboros. A támadás indoka az új rakéták fejlesztésének megakadályozása volt. Röviden egy megelőző háború, állapította meg a vatikáni újságíró. Ahogy az ENSZ alapokmánya is hangsúlyozza, az erő alkalmazását csak végső és legkomolyabb megoldásként szabad fontolóra venni, miután a politikai és diplomáciai párbeszéd minden eszközét felhasználták, miután a szükségesség és az arányosság határait gondosan mérlegelték, szigorú értékelések és megalapozott indokok alapján, és mindig a multilaterális kormányzás keretében, emlékeztetett Pietro Parolin bíboros. Ha az államoknak elismernék a saját kritériumaik szerint és nemzetek feletti jogi keret nélküli jogukat a megelőző háborúkhoz, akkor fennáll a kockázat, hogy az egész világ lángokba borulna, nyomatékosította a vatikáni államtitkár. A nemzetközi jognak ez a hanyatlása valóban aggasztó. Az igazságszolgáltatást az erő, a jog erejét az erő joga váltotta fel, azzal a meggyőződéssel, hogy a béke csak az ellenség megsemmisítése után születhet meg. Mekkora a súlya az elmúlt hetek hatalmas utcai tüntetéseinek, amelyeket véresen elfojtottak Iránban? Elfelejthetők-e? Kérdezte Andrea Tornielli. Semmiképpen sem. Ez is mély aggodalomra adott okot, válaszolta a vatikáni államtitkár. A népek törekvéseit figyelembe kell venni, és garantálni kell egy olyan társadalom jogi keretein belül, amely mindenkinek biztosítja a gondolataik szabadságát és nyilvános kifejezését, és ez vonatkozik a kedves iráni népre is. Ugyanakkor feltehető a kérdés, hogy vajon bárki is valóban hiszi-e, hogy a megoldás rakéták és bombák kilövésével érhető el. Miért van hanyatlásban a nemzetközi jog és a diplomácia ma? Kérdezte a vatikáni újságíró. Elhalványult az a tudat, hogy a közjó valóban mindenkinek hasznos, vagyis mások java nekem is jó, ezért az igazságosság, a jólét és a biztonság olyan mértékben valósul meg, amennyire mindenki profitálhat belőle. ez az elv alapozza meg a multilaterális rendszer, vagy egy merész projekt, például az Európai Unió létrehozását. Ennek tudata elhalványult, ami egyre növelte az étvágyat az önérdek követésére. Ennek egy másik következménye is van. Az államok közötti kapcsolatokban a multilaterális diplomácia rendszere mély válságban van. Többek között az államok bizalmatlansága miatt a cselekvésüket korlátozó jogi korlátokkal szemben, mutatott rá Pietro Parolin bíboros. Ez a hozzáállás a hatalom akarásának másik oldalát képviseli. A szabad cselekvés vágyát, a saját rend másokra való rákényszerítését, a politika drámai, de nemes fáradozásának elkerülését, amely megbeszélésekből, tárgyalásokból, önmaga számára előnyök megszerzéséből és másoknak tett engedményekből áll. Kezd veszélyesen érvényesülni a multipolarizmus, amelyet a hatalom elsődlegessége és az önreferencialitás jellemez. Sajnos olyan alapelvek kérdőjeleződnek meg, mint a népek önrendelkezése, a területi szuverenitás és magát a háborút szabályozó szabályok, emlékeztetett a vatikáni államtitkár. Megkérdőjelezik és fokozatosan félreteszik a nemzetközi jog által felépített teljes apparátust olyan területeken, mint a leszerelés, a fejlesztési együttműködés, az alapvető jogok tiszteletben tartása, a szellemi tulajdon, valamint a kereskedelmi cserék és tranzitok. És mindenek előtt úgy tűnik, hogy elveszett annak a tudata, amit Immanuel Kant már 1795-ben megírt. A föld egyik részén bekövetkező jogsértés mindenhol érezhető. Bizonyos szempontból még súlyosabb a nemzetközi joghoz fordulás, amikor hasznunkra van, állapította meg Pietro Parolin bíboros. Mire utal? Kérdezte a vatikáni újságíró. Arra utalok, hogy vannak olyan esetek, amikor a nemzetközi közösség felháborodott és intézkedik, és olyanok is, amikor nem, vagy sokkal kevésbé teszi. Azt a benyomást keltve, hogy vannak olyan jogsértések, amelyeket szankcionálni kell, és olyanok, amelyeket tolerálni kell. Vannak olyan civil áldozatok, amelyeket el kell ítélni, és vannak olyanok, amelyeket járulékos károknak kell tekinteni, mutatott rá Pietro Parolin bíboros. Nincsenek elsőrendű és másodrendű halálesetek, és nincsenek olyan emberek sem, akiknek nagyobb joguk lenne az élethez, mint másoknak. Pusztán azért, mert az egyik kontinensen születtek, nem pedig egy másikon, vagy egy adott országban. Szeretném hangsúlyozni a nemzetközi humanitárius jog fontosságát, amelynek tiszteletben tartása nem függhet a körülményektől, vagy a katonai és stratégiai érdekektől, szögezte le a vatikáni államtitkár. A Szentszék határozottan megerősíti, hogy elítéli a civilek és a polgári építmények, például lakóhelyek, iskolák, kórházak és istentiszteleti helyek bevonásának bármilyen formáját a katonai műveletekbe, és felszólít az emberi méltóság sérthetetlenségének és az élet szentsége alapelvének állandó védelmére. Milyen rövid távú kilátásokat lát ebben az új válságban? Kérdezte Andrea Tornielli. Remélem és imádkozom, hogy 14. Leó pápa múlt vasárnapi felelősségvállalásra irányuló felhívása meghallgatásra talál, és eljut a döntéshozók szívéhez. Remélem, hogy a fegyverek zaja hamarosan véget ér, és visszatérnek a tárgyalásokhoz. A tárgyalások értelmét nem szabad kiüresíteni. Elengedhetetlen, hogy elegendő időt hagyjunk nekik a konkrét eredmények eléréséhez, türelemmel és elszántsággal dolgozva. Továbbá el kell ismernünk, hogy a nemzetközi rend mérehatóan megváltozott ahhoz képest, amelyet 80 évvel ezelőtt az ENSZ megalapításával alakítottak ki. A múlt iránti nosztalgia nélkül ellen kell állnunk a nemzetközi intézmények bármilyen delegitimációja, törvényessége csökkenésének, és elő kell mozdítanunk a nemzetek feletti normák megszilárdulását, amelyek segítik az államokat a viták békés rendezésében, a diplomácia és a politika útján, mutatott rá Pietro Parolin bíboros. Milyen remény van mindezek láttán? Kérdezte a vatikáni rádió főszerkesztője. A keresztények azért remélnek, mert bíznak az emberélet Istenben, aki a Getsemáni kertben megparancsolta Péternek, hogy tegye hüvelyébe kardját, és aki a kereszten első kézből tapasztalta meg a vak és értelmetlen erőszak borzalmait. Azért is remélnek, folytatta Pietro Parolin bíboros, mert a háborúk, a pusztítás, a bizonytalanság és a széles körben elterjedt rémület ellenére a világ számos részéről továbbra is felemelkednek hangok, amelyek békét és igazságosságot követelnek. Népeink békét követelnek, nyomatékosította a vatikáni államtitkár. Ennek a felhívásnak meg kell ráznia a kormányokat és mindazokat, akik a nemzetközi kapcsolatokban dolgoznak, és arra kell ösztönöznie őket, hogy megkettőzzék erőfeszítéseiket a béke érdekében, zárta interjúját a vatikáni rádiónak Pietro Parolin bíboros államtitkár.
Forrás. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Nagybőjt harmadik vasárnapjára.
A szamariai asszony története János evangéliumában olyan, mint egy lassan nyíló virág, vagy mint amikor a köd felszáll a völgyből, és lassan kirajzolódik a hegycsúcsa. A szamariai asszony szemével láthatom én is Jézust, és közben észrevétlenül az én szemem is tisztul. Mély és igazi találkozás történik közöttük, pedig Jézusnak legalább három oka lehetett volna, hogy ne álljon szóba a szamariai asszonnyal. Az első az, hogy asszony. A gyengébbik nemet alacsonyabb rendűnek tekintették. A második az, hogy szamariai. A zsidók és a szamariaiak gyűlölték egymást. És a harmadik az, hogy az asszony bűnössége miatt is elítélhette volna. Jézusnál azonban nincs de, és nincs ha. Ő három lépésben, három témakörben vezeti vissza az asszonyt Istenhez és saját magához. Az első, Jézus oda megy, ahol az asszonyt megtalálja. Belépik az asszony világába, komolyan veszi az ő valóságát, és közben nem támadja, nem erőlteti rá magát. A vízre irányítja a figyelmet, nem fentről kezd, hanem lentről, nem tanít, hanem beszélget. Nem az égből szól, hanem egészen közelről. Nem is csoda, hogy az asszony kezdetben csak értetlenkedik, mégpedig jogosan. A második lépésben az asszony kíváncsivá válik, mert szeretettel beszél vele. Nem érez semmilyen előítéletet Jézusban, és így fokozatosan tárul fel az ő élete, múltja és jelene. A hatodik férfival él, és az előző öt sem volt a férje. Jézus olyan tapintattal tárja fel az asszony múltját és jelenét, hogy az asszony nem ijed meg tőle, sőt, felismeri ő benne a prófétát. Ez pedig követi a harmadik lépés, az élet után a hitről beszélgetnek. Ekkor válik tanítóvá. Beszél a vízről, amely nem fogy el. Olyan szomjúságról, amit nem a torok érez, hanem a szív. Elhangzik az, hogy az igazi imádók lélekben és igazságban élnek. Ez nem azt jelenti, hogy fölöslegesek a szent helyek, hanem azt, hogy élő kapcsolat nélkül mit sem ér az épület, a hely. Isten nem keríthető be, nem sajátítható ki. Jézus fokozatosan fedi fel kilétét. Így keres Isten az embert. Így vezet végig a megtisztulás útján, mert jóvá még senkit sem sikerült szidni. Az asszony pedig felismeri ő benne a megváltót, és elindul, hogy másoknak is elmondja mindazt, amiben addig csalódott. Az életben, a vallásban, mindenben és mindenkiben. Így jön el értem is. Hétköznapi valóságomba lépik be, és ott szólít meg, ott érint meg. Nem a fejem fölött beszél el, hanem szeretettel szólít meg. Az ő jelenlétébe helyezve magam, feltárulnak múltam titkai, sőt, a jelen helyzetem is megoldódik, ha tényleg vele beszélek, és nem csak róla. Fokozatosan feltárulnak és megvilágosodnak bennem is azok a dolgok, amelyeket nem értek. Ehhez azonban tényleg beszélnem kell vele, és meg is kell hallgatnom őt. A szamariai asszony akkor talál vissza önmagához, amikor úgy tűnik, hogy nincs visszaút. Mert megjelenik neki valaki, aki rávilágít arra, hogy van egy olyan élő vízforrás, akiből mindig lehet meríteni, és közben nem fogy el. Ennek a forrásnak a vize nem csak szomjúságot csillapít, hanem állandóan éltet, frissít és megtisztít. Ha ebből a forrásból merítek, egyre őszintébb emberé válok. Nem húzom és nem halasztom a dolgokat, hanem igyekszem minden napot úgy élni, hogy ebbe az élő forrásba bele is tekintek, és igazi önmagamat látom. Nem gyűjtöm fel a problémáimat, hanem leteszem a fölösleges terheket. Egy szakember stresszkezelést oktat a közönségnek. Amikor felemel egy poharat, mindenki a megszokott félig üres vagy félig teli kérdésre számít. Ehelyett mosolyogva azt kérdezi: milyen nehéz ez a pohár víz? A válaszok 2 dekagramtól 1/2 kilóig terjednek. A pszichológus így válaszol: a tényleges súly nem lényeges. Az érzet attól függ, milyen hosszan tartom a kezemben. Ha csak egy percig tartom, könnyű. Ha egy órán át tartom, megfájdul a karom. Ha egy napig tartom, a karom elzsibbad és megbénul. Egyik esetben sem változik a pohár víz súlya, de minél tovább tartom, annál nehezebbnek érzem. Majd így folytatja: az életben a stressz és az aggodalom olyan, mint ez a pohár víz. Gondoljunk rájuk egy kis ideig, és semmi sem történik. Gondoljunk rájuk egy kicsit hosszabban, és elkezdenek fájni. És ha egész nap rájuk gondolunk, megbénulunk. Képtelenek leszünk bármit is tenni. Isten mindig jelen van. Az élő vízforrás adott. Leülhetek rendszeresen lelkem kútjának peremére, és átadni mindazt, ami nehéz, ami nyomaszt, ami terhel. Ennyi az egész. Nem nehéz, csak őszintének lenni vele és magammal az ő csendjében.
Forrás. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Nagybőjt 3. vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jesus Christus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Birincsikné Antalóci Hajnalka a hitoktató, dr. Besenyeiné Szentesi Miroldával, dr. Pető Katalinnal és Hadobás Zoltánnal a megbocsátásról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Szeretettel köszöntelek benneteket a mai kis beszélgetésünkön. Nagybőjt van, és a nagybőjttel kapcsolatosan már nagyon sok mindenről szót ejtettünk az előző beszélgetéseink alkalmával. Beszéltünk ugye a Szent Gyónásról, beszéltünk a bűnök bocsánatáról, és ugye a bűnök bocsánatával kapcsolatosan azért a mai alkalommal úgy gondoltam, hogy egy kicsit beszéljünk a megbocsátásról, illetve a megbocsátás fontosságáról. Nagyon sok szentírási részlet hozható ide. Vannak olyan példabeszédei, illetve vannak olyan csodás gyógyításai, amikor konkrétan ugye megbocsátja az embereknek a bűneit, és aztán fizikálisan meggyógyítja őket, illetve példabeszédet mond, történetet mond el nekünk a megbocsátás fontosságáról, illetve van, amikor provokálják is őt, mondjuk az apostolok is akár, mert megkérdezik tőle, hogy hányszor kell megbocsátani. Erre is mond ő egy történetet, egy példabeszédet. De én azt gondoltam, és talán kezdjük ezzel, hogy amikor ugye bűnt követünk el, akkor elsősorban az Istentől kapjuk a megbocsátást, és ennek egy, és ezt is várjuk igazából, és ez a legfontosabb a bűnbánatunkban, hogy ő bocsásson meg, és aztán tudjuk a szívünket, és talán utána az emberek irányába fordítani. És egy nagyon szép történet, tehát mondott el Jézus a megbocsátással kapcsolatosan, mégpedig általánosan úgy ismert talán, hogy a tékozdó fiú. története. Lukács evangéliumában található ez a történet. Nyilván Jézus kihozza ezt a példabeszédet a mennyei atya irgalmas mi volt erre, és hogy mennyire megbocsát a mennyei atya, hogy tehetünk mi bármiféle rosszat, eltávolodhatunk tőle bármilyen bűn elkövetésével, de hogyha ezt mi megbánjuk, akkor ő tárt karokkal fogad vissza. De most én egy picit igazából a ti gondolataitokra lennék kíváncsi a megbocsátással kapcsolatosan, illetve arra, hogyha te lettél volna az az atya, akkor hogy viszonyultál volna eleve a kezdeti szituációhoz, hogyan oldottad volna meg ezt a fiú hazajövetelét?
Megint csak azt tudom mondani, biztos már nagyon elcsépelt, hogy nyilván anyaként teljesen más, hogy élem meg, hogy egy gyerekem bűnt követel, nem tud olyan bűnt elkövetni, legalábbis remélem, hogy nem tud olyan bűnt elkövetni, amit én ne tudnék neki megbocsátani. Ha ő valami bűnt elkövet, bármelyik is a négyből, akkor én nekem azon kell elgondolkodnom, hogy, és ezen is szoktam elgondolkodni, hogy nekem a nevelésük be volt valami hézag. De remélem, hogy pont azért, mert úgy neveltem őket, ahogy kell, legalábbis remélem, ezért nem fognak elkövetni, de anyaként nem valószínű, hogy nem tudok megbocsátani.
Én úgy vélem, hogy az atya nem tehet más, mint hogy kiadja a just. Tehát a saját életemben is, ha ott állnak a gyermekeim, hogy szeretnének életet kezdeni és saját önállót, akkor ha megtehetem van valamim, akkor ki kell adnom a jussukat, és el is kell őket bocsájtanunk, hiszen ez volt kell a felnőtté váláshoz, és talán a fiúnak is kellett ez. Az egy másik kérdés, hogy mi lebeg a szemem előtt, amikor visszatalál, mert elvileg nem kellett volna tudni az atyának, hogy mi történt a fiúval, ő csak azt kellett, hogy szánja, hogyan látta őt visszatérni. Mert mindenkire rá van bízva az, hogy hogyan éli meg az Istentől kapott talentumait, tehát ebben mindenkinek megvan a szabadsága. Ha az én gyermekem bétkes módon pazarolja a talentumait, akkor természetesen benne van az emberben, meg bennem is, hogy akkor hogyan látnám viszont. És ha tényleg szeretem a gyerekemet, én vágynék rá arra, hogy nem az, ahogy kioktassam, hanem arra, hogy rátaláljon arra az a gyermek, a gyermekem is, hogy nyomorúságos helyzetbe került a bűnének következményeként. És ha ő erre rádöbben, és nem azért jön, hogy még korduljon tőlem további pénzeket, akkor természetesen miért ne tehetném azt meg, hogy ebben a nyomorúságos helyzetében felkarolom. És azt hiszem, talán ennek a tékozó fiúnak is ez egyik üzenete lehet az, hogy az atya a nyomorunkból ki akar minket menteni, és meg akarja tenni azt, amire vágyunk, hogy kiengesztelődjünk. Egyébként nem tudom, abban a történelmi helyzetben lehetséges, hogy ez egy jogi helyzet volt, hogyha valaki kikérte a jussát, mint másodszülött fiú, akkor gyakorlatilag jogvesztő lett az ő helyzet a családban. Tehát ilyen szempontból természetesen megtehette volna az atya is, hogy elküldi, de hát látta a nyomorúságát, tehát látta, hogy hogyan érkezik vissza, és megesett rajta a szíve, mint ahogy a Bibliában többször is van erről szó, hogy Jézusnak is megesik a szíve a nyomorúságban lévő szerencsétlen embereken, akik a bűn rabjai gyakorlatilag. Nem tudom, amikor nem a nyomorúságot tapasztalom, hanem a családban, hanem pont az ellenkezőjét, hogy ebben mögött még egy további számítás van, azt nem nagyon tudom megbocsájtani. Azt nem nagyon tudok akkor toleráns lenni, hanem akkor úgy kicsit úgy egyfajta sértődöttség van bennem, hogy most ének nézem, most érnek. És nyilván nagy gyerekekkel nagyobb dolgok történnek, kicsikkel kisebbek, mert ugye ez nagyon komoly dolog, amiről a fékozó fiú szól, de meg kell adni a lehetőségét annak, hogy kiengesztelődjünk egymással, tehát ez nagyon fontos.
Nyilván, hogyha én is úgy gondoltam, hogyha a gyerek elkövet bűnt, keresztény családok vagyunk, és azért mondtam reményeim szerint a neveltetésükből adódóan nem követnek el olyan hatalmas nagy bűn, de ha mégis elkövetne, hiszen emberből vannak ők is, és nem a szoknyám mellett vannak, ha elköveti azt a bűnt, és látom rajta, hogy emészti, és bántja, és bánja. És amit Zoli mondott, hogy valóban nem a újbani kihasználás lebeg a szem előtt, hanem tényleg az, hogy megbántam, itt vagyok, és megpróbálom jóvá tenni, nincs más lehetőségünk szülőknek. Egy külső ember nyilván más. De az a baj, hogy én mindenkinek megbocsátok, szóval.
Na, erről egy kicsit később.
Szerintem ebben a történetben, a kezdetében és a befejezésében is az a végtelen szeretet, tehát egyrészt szülői szeretet, végtelen szülői szeretet nyilvánul meg, hogy egyrészt nem akadályozta meg abban, tehát megadta neki a szabadságot, hogy önmaga dönthesse el, hogy gazdálkodik ezzel a vagyonnal is, meg a saját talentumaival is. Tehát ebben is megadta a szabadságot, mint ahogy mi is megkaptuk az Istentől a szabadságot, hogy döntünk, hogy mellette vagy nélküle. De ugyanakkor, amikor tényleg látta, hogy itt mondtátok, hogy olyan nyomorúságos helyzetben tért vissza, akkor szintén a végtelen szülői és ember szeretet által fogadta vissza, és örült annak, hogy ha meg is tapasztalta a bűnt meg a nyomort, de visszatalált oda a szülői házhoz, az atyai házhoz, és azt hiszem, hogy ez volt az alapja az egész cselekedetének az atyának is.
Így van, és azért a Szentírásban szerepel, hogy az atya eléje megy ennek a fiúnak, ami azért Jézus korában nem volt jellemző. Tehát az atya az nem ment elé a fiúnak, és főleg nem annak, aki önmagától elment az atyai háztól, és kikérte a jussát. És itt pedig az a nagyon szép gesztus van, hogy felrúgja az atya még ezt is. Tehát tulajdonképpen nagyon szép, tehát ez egy nagyon-nagyon alázatos és önfeláldozó dolog szerintem, hogy fontosabb volt neki a gyermeke, mint azok az elvárások, amiket esetleg ott a környezete feléje támasztott. Hogy az én családomban azért a férfi vonal, vagy hát igazából a neveltetés olyan érdekes volt, hogy nálunk a családnak a felépítése az úgy volt, hogy a családfő az nyilván az apa, a férfi. Nálunk ugye nagyapám volt az, aki úgy a családnak a feje volt, és ő úgy neve, érdekes, hogy nekik is ugye két fiúk volt, és úgy lettek nevelve, hogy amikor ezek a fiúk mindig megérkeztek innen-onnan, nagyapám nem ment eléjük, hanem bent a szobába várta, hogy a fiúnak kellett ugye bemenni, köszönni. Abban a faluban így nevelték, vagy ez volt a rend, vagy ebben a családban, és nagyon érdekes volt, hogy aztán később, mikor ugye ezek a fiúk felnőttek, és családos, illetve hát az egyik az családos ember lett, a másik meg nem, akkor itt ő élete végig ezt fenntartotta, ezt az állapotot, nagyapám amíg élt, és ugye némelyik ők azért rágált ellene, hogy hát miért nem jön ki eléje, és miért nem köszönti, de sohasem ment ki.
Életedért, csak hála az engem. Mi pedig kérjük ezennel, adja rátok áldását az Isten. Szeressétek egymást, szeressétek egymást, szeressétek egymást, mint én szerettelek.
Nekem nagyon tetszik ez a példabeszéd, és megmutatkozik számomra is a nagyon nagy szeretete az atyának, és igazából ezt levetíti, tehát Jézus a mennyei atyáról beszél gyakorlatilag, de hát ugye ott van az a másik fiú, és őről mi a véleményetek?
Nyilván azok mi vagyunk, tehát igen, tehát én úgy gondolom, hogy az emberi igazságérzet és egyéb szocializációs tényezők eredményeként is mondhatjuk azt, hogy akár simán mi is megmondtuk volna magunkét az atyának ott abban a helyzetben, amiben került, vagy amiben becsöppent a nagyobb fiú is. Mert mi azt a fajta önzetlenséget és azt a fajta tökéletes szeretetet, ahogyan az atya viszonyul a gyermekei, azt mi nem értjük. Azért lássuk be, ahogyan a szülők szeretik a gyereküket, az nem ugyanaz, ahogyan a gyerekek szeretik egymást. Tehát különösen egy olyan helyzetben, egy olyan világban, amikor ezek az elvárások, amiket te is mondtál, Hajni, gyakorlatilag leírva is, majd íratlanul is, de törvényként ott lebegnek. Tehát nyilván itt az a kérdés, hogy egy ilyen helyzetben, amikor adatik egy ilyen helyzet az életünkben, akkor hagyjuk-e, hogy elulalkodjon rajtunk a megsértettség, vagy eszünkbe jut-e a tékozó fiú története.
Hogy az irítség, nem? Tehát ez annyira tipikusan hozza a mai embernek a, nem? Tehát, hogy valaki egy kicsit elkóbászol a közösségtől, mert mit tudom én, mi meg mondjuk folyamatosan benne vagyunk, dolgozunk benne, stb., és akkor visszajön, és hopp, mondjuk learatja a babérokat, és ezt így nagyon nem tudjuk elviselni, vagy júj, hát ő milyen életet élt, és akkor jaj, hát most ő megtért, vagy megváltozott, vagy teljesen mindegy, és akkor ugyanolyan értékes része lett az annak a közösségnek, mint mondjuk én, aki meg aztán én annyira nagy glóriával a fejem fölött és teszem bele és csinálom, tehát hogy mi más mércével mérünk, mint amivel az Isten, és ezt nagyon nehezen tudjuk elfogadni. Erről mi a véleményetek? Mert azért ugye emberekkel foglalkoztok, és nagyon gyakran szembesülünk pontosan ezzel, hogy hát én sokkal jobb vagyok, mint ő.
Hát igen, mert mi úgymond belülről kifelé tekintünk magunkból, tehát mi bennünk minden úgymond idézőjelbe tökéletes, mi jól csináljuk, és jók vagyunk, és mint egy, nem tudom, mint egy színházban nézzük a másikat, hogy az ő cselekedetei, azok ilyenek, olyanok, amolyanok, és ha nincs megfelelő önkritikánk, vagy önismeretünk, akkor tényleg el tudunk csúszni ebbe az irányba, hogy én tökéletes, jó vagyok, én ugye otthon maradt, ő végezte a dolgát, és mindent jól csinált, szót fogadott, stb., és akkor bezeg az a másik, milyen kilengéseket végzett, tehát az bűnös, én jól vagyok. Hát ez azt hiszem, hogy emberi gyarlóság belénk teremtődött végül is, bennünk van, csak megfelelő vagy önkritikával, önismerettel, hittel, imádsággal, tehát többféle módszerrel próbálni kell ezt leküzdeni, ezt az önzést, ezt az irítséget, vagy ezt a saját magunk túlbecsülését. Van, amikor sikerül, van, amikor nem.
Éreztetek már ilyet?
Nyilván mindenki átél az élete során ilyet, vagy ehhez hasonlót, nyilván nem ilyet, ehhez hasonlót. Mindenkinek a saját életében leszűkített keresztmetszetbe, ki mit kap az élettől, de helyén kell tudni kezelni dolgokat. Lehet, hogy azért, mert tényleg emberekkel foglalkozunk, és más az ítélőképesség az embernek. Én nagyon-nagyon sokszor a szerencsétlenbe is megpróbálom meglátni, hogy most ő miért ilyen, vagy miért lett ilyen. Az egy valahonnan kiindult, hogy oda jutott. És hogyha a gyökere megvan annak, hogy nem kritikát alkotok, hanem látja a másik ember, hogy próbálok neki segíteni azzal, hogy ötleteljünk együtt, hogy én sem vagyok szent, te sem, próbáljuk már így közös nevezőre hozni, hogy akkor mi a helyes neked, akkor úgy sikert ér el az ember. Ha nagy arccal megyek az emberek felé, és a másiknak nagyobb van, vagy közel akkora, mint nekem, na ott vannak csatározások, napi szinten van ilyen ember az életemben, akivel nem tudok egyről a kettőre jutni, mert amikor ő közeledik, én lépek hátra, amikor én közeledek, ő lép hátra, soha nincsen meg az a középső kis mezsgye, amin tök normálisan el tudnánk egymás mellett menni, és ebből adódnak konfliktusok, és nyilván ez nekem a kedvenc szavam az ego, most is mondom, hogy az ego miatt van. De nincs olyan ember, akinek nincsen az életében olyan, hogy alul vagy felül. Nyilván talán jobb az, hogyha egy kicsit túlértékelem magam, mint le, mert az abból még lehet faragni. Aki már nagyon-nagyon lentre értékeli magát, azt nagyon-nagyon nehéz felhozni. Főleg már a mi korunkban nagyon nehéz.
Nagyon közelítél meg a témát, hogy nagyon nehéz úgy szeretni, mint az atya. Lássuk be, ha úgy szeretni, mint az atya, akkor hatalmas kockázatokat vállalunk az életbe. Tehát, hogy nyilván azzal, ahogyan szocializálódunk az életünkkel, hogyan kell viselkedni másokkal, hogyan tudom megvédeni magam, stb. Csomó olyan magatartás és akár mondani értéket idézőjelbe veszünk magunkra, amit aztán minden egyes döntésünkben előjön, és gyakorlatilag részévé válik a személyiségünknek. Én sokat gondolkodtam egyébként ezen a fiún, én nem tudom őt elítélni, tehát a másik fiút is. Tehát ő legalábbis a történet szerint, ha nagyon a szavak szerint szintén, tehát nekem még egy gödöljét se adta, hogy mulassak a barátaimat. Tehát őnerról neki milyen atyakép alakult ki? Tehát, hogy ő végig meg akart felelni a törvénynek, az elvárásoknak, annak, ahogyan az atya iránt kell, atyák tisztelni kell, és így tovább. És ebből a szemszögből nézve az, amit ő mond, az egy igazság. Méghozzá egy társadalmi igazsága. Az, hogy most szembesül az atyának egy olyan tulajdonságával, amit te is mondta, Anyi, hogy szembe megy a törvénnyel, és tehát, hogy az igazi szeretet az nem ismer törvényeket, annak nincsenek határai, és itt tovább, azt talán őt is rendkívül meglepi. És sokszor vagyunk így, nem? Tehát, hogy az igazi nagyszenteket valahogy úgy nem is tartjuk normálisnak, nem? Tehát, hogy mit csinál ez meg? Miért csinálja? Tehát, ilyenkor is olyanok vagyunk, mint ez a nagyfiú, hogy ott állunk tétlenül, és tudjuk, hogy valahogy miért, ő is örül neki, hogy szerintem, hogy hazajött a testvére, de úgy meg megbotránkozik, hogy azért milyen utat jár be? Én ezt se engedtem meg magamnak, akkor hogyan?
Pedig biztos, hogy megengedhette volna magának, tehát nem azt, hogy most ő is kikérje a jussát, hanem azt felejtett el ez a nagyobbik tesó, hogy ő folyamatosan ott volt abban a jólétben, amiből a kicsi ugye kiment, és aztán rádöbbent, hogy ő miből ment ki, és ezért vágyott vissza, és neki ez természetes volt, az a közeg, amiben odáig tartózkodott, vagyis az atya közelsége.
Há, igen, nem? De meg akart felelni ebből adódó minden egyes feladatnak, tehát ő ő volt
a szótfogadó típus volt.
Ő volt az, aki tovább viszi a vagyont, ő az, aki tovább viszi a tekintélyt, a családnak, stb. Ő ennek végig meg akart felelni. Ebből a szemszögből nézve én azt mondom, hogy mi is, akik keresztények vagyunk, benne vagyunk az egyházban, mélyen gondoljuk, stb. Mi egy kicsit azért bennünk is megvan ez a fajta gondolkodás, nem? Hogy a kívülállókkal most hogyan bocsássak meg neki, vagy meg amikor volt a rendszerváltás, és nem emlékeztek, hogy utána csomó olyan ember jelent meg a templomban, akiről tudtuk, hogy nemhogy nem volt hívő, hanem még kifejezetten ellene is dolgozott az egyháznak, és akkor együtt ülünk egy padban. Nem? Tehát még ezzel most mosolygunk, de tényleg így volt.
Nem? És megint hol nem? Vagyunk? Az alázat és szeretet. Az apa szerette annyira, hogy visszafogadta, ő benne pedig volt annyi alázat, hogy tudom, hogy bűnt követtem el, hazamegyek. Nagyon nehéz egy szülő elé odaállni. Biztos, hogy mindegyikünknek van olyan története, amikor valami csibészséget elkövettünk gyerekkorunkban, és mondjuk az apánk elé odaállni. Hát nekem az egy rém történet volt. Eleve 2 méteres volt apukám, és odaállni elé, és mondani, hogy bocsánatot kérek, hát azért az egy rossz dolog. És ahhoz egy nagyon nagy alázat kell, és nagyon kell szeretnem az apámat, hogy ennyire bízzak az ő józan ítélő képességébe, hogy nem agyoncsap, vagy kilógat, hanem azt mondja, hogy jó, hát nyilván nem tetted jól, hogy ezt megtetted, de nekem soha nem volt olyan történet, vagy nincsen olyan történetem, amire azt mondta volna apukám, hogy menjél innen, biztos egy gyere. Mindent megbocsátottak nekem is, nyilván nem is követtem el olyan nagy bűnöket.
Zoli, te még szerettél volna valamit itt?
Igen, tehát én úgy érzem ebben az egész történetben, hogy egy végtelen fontos az, hogy a fiú tudja, hogy mi vár rá otthon. Tehát azért indul el, nem azért indul, tehát egy olyan családban, ahol folyamatos széthúzás van, agresszió, stb. Az a legmélyebb helyzetekből, emberi helyzetekből, a nyomorból se fog hazamenni, és bocsánatot kérni, mert nincs miért. És itt ez a tékozó fiú olyan, mint mi, tehát hogy tudja, hogy mit várhat. És ez az óriási bizalom is benne van, és talán akkor, amikor elmegyünk gyónni, akkor ez a bizalom működik bennünk, hogy igen, én ezt a kapcsolatot helyre szeretném hozni, amennyire a lehetőség engedi. És ebben is megvan a szabad döntése, hogy akkor az atya hogy fogadja.
Nyilván. Tudja, hogy mi vár rá, és igen, tudja, hogy a biztonság vár rá, a szeretet vár rá, a megbocsátás vár rá, és ugye ez van nagybőjtben is, hogy amikor a lelki terheinktől próbálunk megszabadulni és oda menni, ugye a Szent Gyónásban is Jézushoz, vagy esetleg a kereszt lábához, és hozzá egy kicsit jobban közeledni, illetve jobban átérni a szenvedését, akkor tudjuk azt, hogy ő a szeretet, és ő fog ránk várni ott, és merjünk is hozzá menni. Talán ez legyen a mai beszélgetésünknek a végszava, hogy merjünk bátran Jézushoz menni, és ő tátkarokkal fogad bennünket. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Mikében kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen. Elhangzott műsorunkban Birincsikné Antalóci Hajnak, a hitoktató dr. Besenyeiné Szentesi Miroldával, dr. Pető Katalinnal és Hadobás Zoltánnal beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink éjjel is folytatódnak, óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Kultúrkör című műsorunkat, melyben megismerhetnek 2 magyar kultúra napja alkalmából kitüntetést érdemelt egri szakembert, továbbá egy jövő heti Pogány Judit estre is invitáljuk Önöket. 1 órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorával jelentkezünk. 3:05-kor kezdődik Segíthetünk című műsorunk, melyben beszámolunk arról, hogy 15 éves az áldozatsegítő vonal. Doszpó Jósolya, a Miskolci Áldozatsegítő Központ vezetője lesz a vendégünk, akit a Szekszárdi Központ és az Ózi Áldozatsegítő Pont megnyitásáról, szolgáltatásokról, nehéz sorsokról és a digitális csalásokról is kérdez a szerkesztő Molnár András. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Bilincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk!
Az Úr így szólt Ábrahámhoz: vonulj ki földedről, rokonságot köréből és atyád házából arra a földre, amelyet majd mutatok neked. Olvasom a Teremtés könyvében. Ábrahám elhagyta szülővárosát, mely akkoriban a legkultúráltabbak közé tartozott. Elhagyta családját és vallását, amelyhez hozzátartozói hűségesek maradtak. Megszakított minden kapcsolatot, hogy vállalja azt a kockázatos kalandot, amely minden emigráns osztály része. De mikor Mória hegyének szent tölgyéhez érkezett, rájött arra, hogy az ember nem élhet gyökértelenül. Ő a nomád vándor lesz, az a tölgyfa, amely gyökereit mélyen a földbe eresztve lombkoronáját az egész ígéret földjére kiterjeszti. Az igazi öröm nem világtól idegen rajongás, nem is belső emigráció, éppen ellenkezőleg. Akkor tapasztaljuk meg, amikor önmagunktól elszakadunk és a testvér felé tartunk. Csak az odaadás adja meg nekünk azt a vidám szembenézést a valósággal, azt a szívbéli közvetlenséget mindenkihez, azt a mindenre rávetődő csendes világosságot, amelyet örömnek mondunk. Az öröm útja az önzetlenségen átvezet. Add, Uram, nekem az önzetlenség lelkületét, hiszen amikor adunk, akkor kapunk igazán. Amikor elfelejtjük önmagunkat, akkor találunk igazán magunkra. Amikor másoknak megbocsájtunk, akkor nyerünk igazán bocsánatot tőled. És amikor majd meghalunk, akkor kezdődik igaz életünk nálad és veled.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra.